A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár egyetem tanára.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tehát az előttünk álló szűk egy órában alapvetően vendégünk fő területével, a külgazdasággal fogunk foglalkozni, természetesen rátekintünk a magyar makrogazdasági helyzetre is. Tekintettel arra, hogy még azért 2022-nek az elejét írjuk, nem árt egy kis prognózist, egy kis proficiát felvázolni a kedves hallgatók elé. Nézzük, hogy alapvetően most már a fő makrogazdasági kilátások ismertek, de mégis milyen kockázatokkal, kihívásokkal kell kalkulálnunk. Például itt marad-e még velünk a koronavírus okozta gazdasági sok, vagy ezt már lassan ki lehet árazni a rendszerből, amellyel egyébként már ugye két esztendeje kell, hogy kényszerből együtt éljünk.
Így van, hát március elején itt már Európában is megvan a két évünk. És én azért remélem, hogy most már olyan szinten történik meg az immunitás, akár így, akár úgy Európában, hogy talán az év második felére már enyhülni fog a koronavírus okozta válság, de nem lehet tudni, hogy újabb mutánsok föltűnnek-e, amelyek veszélyesek lehetnek, vagy pedig most már csak veszélytelenebb mutánsok lesznek, mint ahogy átök 100 éve a spanyol nátha is így ment ki a divatból, hogy egy kevésbé veszélyes változat kiszorította a halált okozót, és akkor így megszelídítették. Ezt nem lehet tudni, most mindenfélét mondanak a virológusok, szerintem jobb ezt rájuk hagyni. Minden esetre én azért nagyon optimista vagyok, hogy Európában körülbelül az év közepére ebből kimegyünk. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos rizikotényező, sőt a legfontosabb, és nekünk szűkebben magyaroknak is az, mert a külgazdaságban a szolgáltatási ágon a turizmus és a szállítás az két olyan tényező, amelyben nagyon erősek vagyunk, amelyben nagyon függőek vagyunk, és a koronavírus ezeket nagyon komolyan megütötte. Tehát nem ilyen konstans, anticiklikus dolgaink vannak, mint az üzleti szolgáltatások, amiben erősek lennénk. Tehát visszatérve, ez az egyik komoly kockázat, nem tudjuk, de legyünk optimisták. A másik pedig ezzel párhuzamosan, ugye Magyarországnál szintén nagyon fontos része van a félvezető, tehát a chip problémáknak, ami most már kezdek gyanakodni, hogy ez nem is annyira csak a koronavírus válsága függhet össze, hiszen ha a világon 3 vagy 4 helyen gyártanak csak ilyen félvezetőket, nem biztos, hogy őket ez annyira üti, vagy a szállításokat is annyira nehézkessé teszi. Úgyhogy ott azt hallom, hogy még azért legalább egy év, tehát az egész mostani évet húzni fogja, ami tekintettel arra, hogy mi az összeszerelő, gépkocsi összeszerelő tevékenységben hát erősen erre vagyunk szorulva, ezért nem lehet tudni, hogy nálunk is ez az iparág hogyan fog az év folyamán kifutni. Lehet, hogy az egész évet ez kísérni fogja. Ez legalább akkora kockázat, mint a koronavírus szerintem, magyar sajátosságok miatt, és hát nyilván a bizalom visszatérése lesz még egy óriási dolog, mint mondtam, főleg a turizmus miatt.
Európa gazdasági teljesítménye visszatért már a válság előtti szintre? Itt a friss Eurostat számokra elég utalni, ebből már kilogikázható ez, vagy mégsem?
Ugye még nem stabilizálták, hogy 19-hez képest ki hogy áll, de nagyjából a negyedéves eredményekből, már a 20-21-es sejtésekből azt lehet mondani, hogy szinte majdnem mindegyik tagállam elérte a 20-19-es, tehát az utolsó békeévnek a teljesítményét, visszanövekedte a visszapattanása 21-ben a 20-at, tehát elvileg 2022-ben ennek olyan nagyon drámai következmények nem volna szabad lenni, és ez azt is várható, hogy a fél év folyamán a nagy előharangozások, hogy azok a felfüggesztések, amelyek 2020-tól érvényesek voltak mind a költségvetési hiányra, mind az állami támogatás politikára, ezek mikor futnak ki. Ez most a francia elnökség közepén várható egy bizottsági javaslat, ahogy én hallom a brüsszeli forrásokból, és majd a fél év végére kiderül, hogy mennyire jövünk vissza. Én azért most azt néztem, hogy lesz olyan tagállam, amelyik már 2021 végére például az adósságrátáját visszaszorítja a 19-esre, de javarészük azért még ezen komolyan kell dolgozzon, tehát az eladósodottság az jelentős volt mind a két évben.
Egyébként az már nagyjából kijelenthető 2022 februárjában, hogy a járvány nem fog már komolyabb negatív hatást gyakorolni, úgy a kontinens gazdasági teljesítményére, vagy ez még csak egy nagyon óvatos kijelentés, vagy esetleg egy kincstári optimista felfogás?
Hát inkább az utóbbit mondanám. Nem lehet tudni, hogy egyszerűen milyen mutánsok fognak érkezni. Én azért úgy látom, hogy az orvostudomány és általában a tudomány mindenre képes megoldást találni, csak mindig az a kérdés, hogy mikorra.
Magyarországnak ugye fontos húzó szegmens, amit a gazdaságnak az export, e tekintetben be tudtuk már gyógyítani a kiviteli sebeinket, ha lehet így fogalmazni, hiszen azért volt olyan időszak, amikor a export teljesítmény jóval alatta volt a korábbi szintnek, és ez persze Magyarország számára nagyon fontos, hogy hogy is miként alakul a kivitele.
Ugye november végéig ismerjük a tavalyi számokat, most jött képen talán a napokban a novemberi részletesebb adat, és jövő héten kapjuk meg az első decemberit. De azt azért nagyjából meg lehet állapítani az éves összehasonlításokból, hogy az áruforgalomnál minden idők legnagyobb rekordja is várható Magyarországon, tehát túlnőjük a 19-es teljesítményt is. 21-ben, tehát 110-115 milliárd euró fölötti lesz az exportunk. Az nyilvánvalóan látszik, hogy az exportunknak az áruforgalomnál is többlete van, de csökkenő, tehát a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása tavaly mínuszos volt. Ez mondjuk nem is baj, mert egy nagy 7-8%-os visszapattanásnál, vagy mondjuk 6,5-7, majd meglátjuk mekkorát, mit mondanak a GDP-re, ott azért nehéz tartani, főleg az áruforgalmi egyenleget, hiszen megugrik jobban az import természetszerűleg. De én azt hiszem, hogy azért az, hogy még mindig pluszos lesz az áruforgalom, az lényeges. A szolgáltatás export egy másik kérdés. Ugye viszonylag jó nyarunk volt a turizmusban, de hát pont az export, pont a külföldiek jövetele, az minden országba visszaesett, hiszen általában a külföldre utazók is most belföldi turizmust hajtottak végre, mert az a biztos ugye a mozgás szempontjából. És ez nálunk visszaesett, hiszen a 19-es csúcs, amikor 4 milliárd eurós aktívumunk volt a turizmuson, az még azért szerintem legalább 2-3 évet várat magára.
Egyébként ugye a kontinensen is erős húzóágazat az export, hiszen nyugat-európai is a kivitelből él. Ott mi a helyzet? Ott helyre billent már a korábbi balansz?
Nagyjából igen. Nyilván a németeknek van pont a gépkocsi és félvezető ügyek miatt komolyabb problémájuk. Az északiaknál én azt látom, hogy ők teljesen rendben vannak, nem csak export-importban, hanem mondom GDP-ben, és főleg hiány van, tehát állammáztatási egyenlegekben. Nyilván, aki jobban turizmusorientált, mint pont az egyébként is sok helyről szaggatott Dél-Európa, ott azért még komoly gondok vannak.
Egyébként milyen az összkép, ha azt nézzük, és visszakanyarodunk a magyar gazdaság helyzetére, hogy sikerült a kanyaromon előzés, amely mind a kormány, mind pedig a jegybank hivatott célja volt. Ismerjük a állammáztartási hiányról szóló adatot, csak hogy mint a gazdasági növekedésről szóló adatot, már mint a legalábbis a jósoltat, a jelzetet, nagyjából most már ki lehet logikázni, hogy hogyan is miként zártuk a 21-es esztendőt.
Hát én azt hiszem, hogy itt különböző kommunikációs panelek vannak forgalomban. Az egyik az ugye azt mondja, hogy tavaly 6,5 vagy 7%-os, majd meglátjuk, hogy pontosan mennyi gazdasági növekedés volt, ilyen régen nem volt. Én ugye erre azt szoktam mondani, hogy egy visszapattanó évet nem lehet önmagában nézni, hanem az előző válság évvel együtt kell nézni, tehát a 2009-et, a 2010-el és a 20-at, a 21-el. Úgy látszik, 10 évente van ennek divatja. És hát ebben a szempontból persze egy 1,5-2%-kal fölötte voltunk a 2020-nak, ami örvendetesnek vagy jónak is mondható, de különösebb hátradőlésre szerintem nem ad okot. Másrészt pedig azt szoktam mondani, hogy a mennyiséges és minőségi főzárkózást vagy visszarendeződést együtt kell nézni, és ebből a szempontból nagyon lényeges kérdés az, hogy ki tudja az adósság rátáját, tehát nem csak a növekedést, hanem az egyensúlyi helyzetét is minél hamarabb visszaállítani, legalább arra a szintre, ahol 19-ben volt, és egyébként egész
Európának. Hát az nagy mutatvány lesz Magyarország esetében.
Igen, nekünk ez ahogy elnéztem, még a harmadik negyedévi adósságrátánk is szinte egyedülálló módon nőtt.
Hát tegyük hozzá, hogy tavaly még felbunkott, meg hát már talán előtte is itt volt két olyan negatív kockázati tényező, amivel hosszú időn keresztül bajlottunk, és bajlódni fogunk, ez pedig az infláció, valamint a forint árfolyamának az alakulása. Vegyük az előbbit, mennyire magyar sztori az áremelkedés ütemének így elszaladása.
Nyilván az energia áremelkedések miatt én láttam az európai elemzést, de hát ugye az amerikai is 6% példátlan volt november körül, tehát vannak különböző elemzések, amelyek ugye tavaly össze fölpörögtek. Én összehasonlításként két dolgot mondanék, az egyik az az, hogy mikor kezdődött az áremelkedés. Nálunk azért az globális vagy világáremelkedésnél hamarabb, tehát ez már nyáron, tavasz végén benne volt a levegőbe. Ugye hosszú ideje beszélünk arra, hogy tudja tartani a 4%-os felső küszöböt a Nemzeti Bank és a többi, tehát nálunk ez nem egy új jelenség, hogy élovasok vagyunk, és nem október vagy novemberben jött ki az inflációban. A másik nagyon fontos szempont pedig az, hogy mi okozza az inflációt, a harmadik pedig az, hogy mondjuk a sorstársainkhoz, tehát mondjuk a hasonló adottságú országokhoz képest nekünk magasabb az infláció, vagy nem, hiszen egész Európában persze, hogy emelkedett, mondjuk az európai infláció 5% annak a felét az energia adta. A mi esetünkben ugye pont a rezsi csökkentés miatt a lakossági energiaárak azok, amelyek szinte konstansak és nem adtak az inflációhoz hozzá. Na most ennek a tükrében a tavalyi átlagosan 5,2%-os infláció, amivel a lengyelekkel messze megelőzünk mindenkit, ha az egész éves átlaginflációt nézzük, ezt meg kiszámolták a Eurostatnél, ez azért jóval magasabb, és nyilván ennek keresni kell az okait, ugye van, aki belső meg külső okokat keres, erről vannak szakpolitikai, meg most választás közeledik politikai viták is. Én ebben nem mennék bele, hogy mi a 80% és mi az egyharmad a külső és a belső okoknál, de az biztos, hogy a másik téma a forint leértékelés, az rendesen hozzájárul, hiszen például az alkohol és dohány jövedéki adó minimumok emelését, azt a leértékelés arányában, mivel mindig utána kell, hogy emeljük. Láttam, hogy tavaly az volt a legnagyobb inflációt okozó tényező. Na most olyan országban...
Ez önmagában nagyjából 2%, vagy másfél 2%?
Hát igen, tehát ugye 10%-os növekedés volt ezen a fronton, és ezek maguk a jövedéki adók, ami hogyha egy stabil árfolyamon van, akkor ez nem áll elő.
Tehát magyarán, hogyha egyszerűen fogalmazunk, hogyha csak ugyanannyit ittunk, mármint alkot, és ugyanannyi cigarettát szívtunk, mint korábban, mert önmagában nem kell tennünk semmit, hanem a forint volatilitása elvitte, önmagában megdobta.
Hát az import is nagyon magas, ugye Magyarország nyitott, tehát szolgáltatási áru import is 80% a GDP-nek, ez hihetetlen magas, tehát hogyha leértékelés van, akkor az inflációt az hozza befelé rendesen.
Mennyiben lendít másik oldalon az exporton egyébként a forint árfolyamának a alakulása, már mint gyengülés effektíve?
Hát nyilván versenyképesség segítő, vagy sokan azt szokták mondani, hogy versenyképesség pótló hatása van a leértékelésnek az exportra, hiszen hogy az exportőr az több forintot kap ugyanannyi euró kiviteléért, és ez segíti adott esetben a költséghatékonyságát, tehát ami egy stabil árfolyamnál még nem lenne neki nyereséges export, az így az lesz. Kiadja a költségeit, meg még valami nyereséget is ad. Csak nekem az az érzésem, hogy ilyen nyitott ország az importinfláció miatt nem biztos, hogy ez lesz a hosszú távú megoldás, tehát valahogy stabilizálódni kéne ezen a fronton.
Megtettek-e mindent a gazdaságpolitika döntéshozói, hogy akár a forint árfolyamát, akár pedig az inflációt stabilizálják, moderálják? Gondolok itt elsősorban a jegybank döntéseire, hogy látja?
Hát ők már ugye egy évvel, meg másfél évvel ezelőtt is jelezték, hogy magasabb inflációs pályák lesznek, vannak. Ugye aztán tavasszal elkezdték a kamatemelő döntéseket, nyilván óvatosak, mert ezáltal ugye egy magasabb kamatszintet zúdítanak rá az országra. Ez előbb-utóbb átmegy minden finanszírozáson, többek között az állam finanszírozásán is. Ugye emiatt nagyon óvatosak voltak. Azt látom, hogy most nagy szakmai viták vannak arról, hogy az adóemelési ciklust megtörték, amikor lefelezték szeptemberbe 2 vagy 3 hónapig az emelést, és sokan azt mondták, hogy ez is a várakozásokat rossz irányba vitte, tehát hogy hiba volt ezt lefelezni. Hát most minden esetre meg ugye elválasztották egymást az alapkamatot és az irányadó kamatemeléseket, most próbálják újra ezt összehozni. Tehát különböző lépéseket tesz a jegybank, ahol egy nagyon képzett csapat van, de most nagyon sokak szemében úgy tűnik, hogy sokszor nem volt elég idejében lépő, vagy határozott. Én azt hiszem, hogy ők azért utol fogják most már érni magukat.
Mondjuk a forint árfolyamán valami már látszódik.
Így van. Ennek lesz is ára, mert a kamatszint az emelkedni fog, és egy nagyon eladósodott ország nem fogja ezzel olcsóbban finanszírozni. Magát úgy tudom, hogy az új prémium kötvények azért már igen magas kamatokat fognak jelenteni.
Igen, ezt generálisan nézzük, hogy egyébként a választópolgárokra cégekre vetítve mit jelent az elmúlt időszak kamatemelése, hiszen egy bank általában azzal érvel, hogy háztartások esetében fix kamatozású hitelek uralják már döntően a piacot, és hogyha megnézzük tényleg a újonnan felvett banki kölcsönöknek a döntő része, pontosabban túlnyomó része már az fix kamatozású.
Azt szerintem nagyon jó, hogy fix kamatozás az ugye a 2008-9-es válságnak az egyik nagy tanulsága volt, hogy forint is lehetőleg fix legyen, és az emberek ezt önmaguknak levonták és megcsinálták, de mivel az egész kamatszint a gazdaságban növekedni fog, a fix kamatozású is azért magasabb lesz. Tehát az rendben van, hogy nem lesz egy hatalmas ingadozás, mert nem nő valakinek egyik hónapra másikra egy világgazdasági bicsaklásnál duplájára a törlesztő részlete, de azért a kamatszinteket a fix kamatozásnál is biztos, hogy emelni fogja a kamatemelési ciklus, ez muszáj,
apropó,
hogy meglegyen.
Bocsánat, én megszakítom, de hát itt van a Fitch Ratings legfrissebb jelentés, megerősödöttek tulajdonképpen bennünket méghozzá pozitív kilátással múlt héten, és azért, ha az ember elolvassa a Fitch-nek az elemzését, az egy nem egy hétvégi olvasmány, hiszen azért ettől bővebb és alaposabb makrogazdaság kitekintés Magyarországon nézve, és alapvetően azért pozitív szólamokkal bír, tekintettel arra, hogy például ugye a szakértők ajnározzák a költségvetési konszolidációt.
Hát ugye az ők is megemlítették, hogy ha erről nézem, akkor így van, amarról nézem, amúgy van. Én azt láttam a Fitch Ratingsben, én is beleolvastam a hétvégén, amit ők kommunikáltak, hogy az ő optimizmusuk az, hogy tartották egyébként a magyar értékelést, de nem azt csinálták, hogy nem szólaltak meg, hanem adtak egy szöveges értékelést, tehát az ő véleményük, az annak a pozitív oldala az a növekedési potenciából jön, és úgy gondolják, hogy előbb-utóbb a magyar elit, gondolom a választás után elkezdi majd a különböző hiány- meg versenyképességi problémáknak a konszolidációját.
Hát ez megkezdődött tulajdonképpen a múlt év végén, hiszen állami kiadások visszafogásáról van szó, pénzügyi tartalék alap létrehozásáról, sőt kettőről is, nem?
Így van, tehát most már folyamatosan elkezdődött a beruházási ráta, ami ugye nagyon magas, 28%, azt fogjuk vissza, főleg az állami beruházási részeket, amivel nyilván már a hiányfaragást és általában a kiadásfaragást a GDP-hez képest, vagy legalábbis a konszolidációt, megszorítást nélkül is elkezdtük művelni, és én biztos vagyok benne, hogy május-júniusban is, szerintem nem megszorítással, de a kiadásoknak, vagy az állami beruházásoknak némi racionalizálásával tovább fogunk haladni ezen az úton, és én ezt vettem ki a Fitch Rating mondani valójából is. De igaz, hogy ő nem tett bennünket pozitív kilátásba, ő csak megtartotta azt az értékelést, amit már előtte két évvel is, például horvátok már jobban néznek ki, mint mi.
Jó, köszönöm szépen, a műsorunk első része véget ért, arra kérem hallgatóinkat, maradjanak velünk, a műsor második részében beszélünk többek között arról is, hogy mi lenne velünk, hogyha már Magyarországon is euróval fizetnénk, és egyáltalán mondjuk ez az időszak kedvezem mondjuk a közös valuta átvételének, vagy erre még várni kell, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.